Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai estén. Azt kérjük a testvérektől, hogy aki esetleg nem tette volna még meg, a telefonjunkat azt kapcsoljuk ki, vagy halkítsuk le, hogy ne zavarja az igére való figyelésünket. És kezdjük énekléssel az együttlétünket. 338. dicséretünket énekeljük mind a négy versével. Lelki próbáimban Jézus légy velem. 338. dicséretünk. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, dicsőséges mennyei édesatyánk, azért, mert megismerteted magadat velünk, és így lelki próbáinkban van kihez menekülnünk, van kit segítségül hívnunk. Olyan sokat küzdünk mi problémáinkkal egyedül, olyan sokfélől próbálunk segítséget kérni, olyan sokszor várunk segítséget, és olyan ritkán jövünk mi igazán te hozzád, kérve, óhajtva azt, hogy állj mellénk, hogy erősíts meg bennünket. Hadd kérjünk téged arra, hogy szűj a mi szívünkbe bizalmat, adj a mi szívünkbe hitet arra nézve, hogy meg tudsz bennünket segíteni, hogy meg akarsz bennünket segíteni, hogy üdvözíteni akarsz és üdvözíteni tudsz bennünket. Segíts, hogy így tudjunk minden időben hozzád járulni, eléd jönni, mint aki fiad által megismerted a mi szenvedéseinket, győztél ezekben a szenvedésekben. Részesíts át bennünket is a te győzelmedben, taníts bennünket a te útaidra, hogy veled élhessük meg napjainkat, és a halál nagy szenvedésén keresztül majd oda érkezhessünk te hozzád a te győztes és örök dicsőségedbe. Amen. Kedves testvérek, ezeken az estéken a szolgálatoknak, az elhangzó ige magyarázatoknak az összefoglaló címe Jézus a szenvedések útján. Arról lesz szó estéről estére, hogy a nagy hét folyamán az Úr Jézus Krisztus milyen utat járt be, és hogy ez az út, ami a szenvedések útja volt, milyen állomásokon keresztül vezetett, nem csak az ő halálába, hanem az ő dicsőséges feltámadásába is. Ezen a mai estén az Úr Jézus Krisztus szenvedéseinek a kezdetével fogunk foglalkozni, ahogyan az Úr Jézus szenvedett a Gecsemáné kertben. Több evangélista is megírta ezt, Máté evangéliumából fogjuk ezeken az estéken végig kísérni a szenvedés történetet. Ma tehát a Máté evangéliumának 26. fejezetéből olvassuk, a 36. verstől a 46. versig terjedő szakaszt. Tehát Máté evangéliumának 26. fejezetéből a 36-tól a 46. versig terjedő részben ezeket találjuk megírva. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kisé továbbment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Kedves testvérek, ahogyan az imént mondtam a mai estén, az Úr Jézus Krisztus utolsó szenvedéseinek a kezdete tárul fel előttünk. Talán, mivel a szenvedés történettel foglalkozunk, nem árt, hogyha rögtön szólunk arról, hogy mi is a szenvedés. Mi is a szenvedés? Könnyedén kimondjuk ezt a szót, de ritkábban szoktuk végig gondolni, hogy mit is takar ez a fogalom. Talán úgy lehetne összefoglalni, hogy a testnek vagy a léleknek egy különleges állapota a szenvedés. Úgy is mondhatnánk, hogy egy nem normális állapot a szenvedés, sem testileg, sem lelkileg. Lehet lelkileg szenvedni, úgy, hogy az ember testileg nem szenved. Lehet testileg szenvedni, úgy, hogy az ember lelkileg nem szenved. És van az úgy, hogy olykor testileg és lelkileg együtt szenvedünk. Úgy kerülünk olyan állapotba, ami nem egy kényelmes, nem egy pozitív, nem egy jó állapota, ilyen értelemben nem természetes állapota sem a testnek, sem a léleknek. Minden szenvedésnek, bármilyen legyen az, mindig van oka. Semmilyen szenvedés nem ok nélkül való. Valami minden szenvedés háta mögött ott áll. Amikor az Úr Jézus Krisztusra tekintünk, és végigkövetjük az ő életét az evangéliumokból, akkor azt kell elmondanunk, hogy az Úr Jézus különböző okok miatt szenvedett már a szenvedés történet előtt is. Leírják ezt az evangéliumok. Volt, hogy azt mondta a tanítványainak, hogy meddig szenvedlek még titeket. Aztán volt, amikor könnyezett Jézus. Ilyen szenvedése azonban, amely itt kezdődött az olajfák hegyének, az úgynevezett Gecsemáné kertjében, ilyen szenvedése még nem volt Jézusnak életében, hiszen nem volt ilyen oka eddig az ő szenvedésének. Amikor a mai szakaszt elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy ez a történet, így fogalmazom, két síkon játszódik. Két irányú ez a történet, és ezért Jézus szenvedése is két okból adódik itt a szenvedés történet kezdetén. A történetnek van egy vertikális síkja, ami Jézus és a mennyei atya között van, és közöttük zajlik. Jézusról azt olvastuk, hogy imádkozik, azaz a mennyei atyával beszél. Az imádság mindig ezt jelenti az ember életében, hogy Istennel beszélgetünk. Nem egymással, hanem Istennel. Ővele váltunk szót. Ennek a beszélgetésnek, hogy tudnélik Jézus a mennyei atyával beszélget, az az oka, hogy Jézus tudja, eljött az ő áldozatának, az ő feláldoztatásának ideje. Hogy nagyon gyakorlatilag mondjam ezt, Jézus tudja, hogy eljött az ő halálának az ideje. Jézus minden időben tisztában volt azzal, hogy végül majd meg kell halnia. Ő maga, tudjuk, hogy beszélt erről a tanítványainak 3 alkalommal is. Tudta Jézus, hogy egyre közelebb kerül a halálhoz, de most került a halálhoz a legközelebb. Halálfélelem, aggódás kezdi gyötörni. Ez a szó nagyon sokféleképpen fordítható, amit ott olvasunk, hogy Jézus szenved, de így is talán még közelebb kerül hozzánk, hogy Jézus aggodalom, halálfélelem kezdi gyötörni. Ebben áll az ő szenvedésen. Ez egy nagyon konkrét szenvedés, amit itt a szöveg kifejez. Talán mindjárt mindazok, akik tapasztaltak már az életükbe halálfélelmet, talán mindjárt kezdünk egyenlőségjelet tenni, hogy tudjuk, hogy Jézus mit érezhetett. Az az igazság, hogy nincs egyszerű dolgunk. Mert halálfélelem az azért nem egy mindennapos élménye az embernek. Én ott voltam édesapám mellett majdnem az utolsó pillanatig, amíg ő meg nem halt, de én nem éreztem, nem ő benne, hanem magamban a haláltól való félelmet. Voltak már nehéz napok az életemben, meg nehéz események, pillanatok, de megvallom őszintén a testvéreknek, hogy nem tudok egy olyan pillanatot sem mondani, amikor azt mondtam volna, hogy most elkapott a halálfélelem. De lehet, hogy vannak itt a testvérek között olyanok, akik tudják, hogy ez az érzés, ez az állapot, ez pontosan mit jelent magukra nézve. Mert más az, amikor máson látom a halálfélelmet, és más az, amikor magamon érzem, hogy az ember összerezzen. Nos, talán azok, akik éreztek már ilyen halálfélelmet, vagy nagyon közel voltak a halálhoz, hajlanak arra, hogy azt mondják, hogy megértjük Jézust. De szeretném azt mondani a testvéreknek, hogy valószínűleg nem értjük meg mégsem Jézust. Mert Jézusnak a szenvedése ott a Gecsemáné kertben nem azonos azzal, amit mi érezhetünk, éreztünk, vagy fogunk érezni a halál közelségében. Miért? Jézus halála egyszerre önkéntes halál, másfelől pedig szükséges és elkerülhetetlen halál. Önkéntes az Úr Jézus Krisztus halálba való menetele, mert ő bűntelen, és mivel az Úr Jézus Krisztus bűntelen volt, a Biblia azt tanítja nekünk, hogy nem szükségszerű és nem törvényszerű, hogy ő meghaljon. Sőt, ha nincs bűn, akkor élet van. Azt mondja a Szentírás, hogy a halál az a bűnnek a zsoldja. Nem azért halunk meg, mert megöregszünk. Azáltal csak közelebb kerülünk a halálhoz. A Biblia azt mondja, hogy azért halunk meg, mert bűnösök vagyunk. És ha nem lennénk bűnösök, akkor nem volna oka annak, hogy mi meghaljunk, akkor élnénk. Az örök élet azért lesz örök élet, mert nem lesz benne bűn. Nem lesz benne bűn. Isten elzárja egyszer s mindenkorra a bűn lehetőségét. Újjá teremt bennünket, új természetet ad nekünk, amely már nem lesz hajlamos a bűnre. Nos, az Úr Jézus Krisztus halála, testvérek, önkéntes halál. Ez egy nagyon fontos dolog. Aztán az is igaz, hogy törvényszerű az ő halála, ugyanis ő azért jött, hogy megváltson bennünket. Szükséges, hogy meghaljon, mert a bűn ítéletétől, ami bennünket sújt, máshogy nem tud megszabadítani, csak úgy, hogyha ezt az ítéletet magára veszi. Mi azért nem fogunk a bűn ítélete alatt elkárhozni, mert Jézus a mi ítéletünket magára vette. Szoktuk azt mondani, hogy Jézus a bűneinket vette magára. Ez nem teljesen igaz. Jézus az ítéletünket vette magára. Az ítélet nem elválasztható a bűntől, a kettő együtt jár. De hogy ezt még jobban értsük, azt kell értenünk, hogy az Úr Jézus bűneinknek az ítéletét magára vette. Nem kellett volna, hogy meghaljon, mert nem volt benne semmi bűn, de ahhoz, hogy minket megszabadítson, meg kellett mégis halljon, mert mi máshogy nem szabadulhatunk meg a kárhozattól. Gyötrődése, halálfélelme, így azt kell megértenünk, hogy sokkal erősebb, mint bármely gyötrődés és halálfélelem, amit mi emberek átélhetünk. Mert mi nem önként halunk meg. A mi halálunkból hiányzik ez az aspektus. Mi azért halunk meg, mert bűnösök vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus szenvedése ilyen módon sokkal és kifejezhetetlenül mélyebb, mint a mi legmélyebb emberi gyötrődésünk. Nem csak ártatlanul hal majd meg, hanem úgy, hogy egyáltalán nem kellene meghalnia. Azt gondolom, hogy talán mindannyian részesei vagyunk annak, hogy milyen az, amikor igazságtalanság történik velünk szemben. A halálfélelmünk még nem is volt az életben, de azt már mindannyian megtapasztaltuk, hogy valaki igazságtalanul bánik velem. És ettől az ember nagyon tud szenvedni, amikor valaki igazságtalanul bánik velem. Testvérek, az Úr Jézus Krisztusnak ártatlanul kellett meghalnia, úgy, hogy nem kellett volna egyáltalán meghalnia. Szóval az ő szenvedése semmiképpen nem hasonlítható a mi szenvedésünkhöz, pontosabban fordítva, a mi szenvedésünk itt a Földön nem hasonlítható ahhoz, amit az Úr Jézus Krisztus szenvedett. Ezt az okot kell látni, és akkor megértjük az ő Atya előtt való gyötrődését. Akkor talán megértjük azt a mély fájdalmat, amit a másik evangéliumban olvasunk, hogy mintha vércseppek lettek volna, vagy vércseppek voltak az ő homlokán a szenvedéstől. Még nem nyúlt hozzá senki. Még nem bántották, még nem szögezték oda a keresztfához, még nem korbácsolták meg. De ilyen mély volt már ott a Gecsemáné kertben az ő szenvedése. A történetnek azonban van egy másik síkja, ez a horizontális sík, mert Jézus nem csak az Atya haragja az elkövetkezendő halál, az ítélet fölvétele miatt szenved ott a Getsemáné kertben, hanem szenved az ő tanítványi köre miatt is. Jézus szenvedéseinek útjára meginvitálja a tanítványait, és a tanítványi körből is különösen a három legkiválóbbat, Pétert, Jánost és Jakabot. Ők voltak a legkiválóbbak, a legkiváltságosabbak, Jézus őket többször is megkülönböztette a többiektől, többet láttak, többet tapasztaltak, mint a másik kilenc. Őket hívja Jézus arra, hogy legyenek vele és mellette. Nem sokat kér tőlük Jézus. Annyit kér tőlük, hogy legyetek itt velem, imádkozzunk együtt. Jézus tudja, hogy ezek nem képesek vele meghalni, csak a tanítványok nem tudják még azt, hogy mi nem vagyunk Jézussal képesek meghalni. Ők egészen más dolgokat gondolnak. Ők azt gondolják, hogy mi Jézusért mindenre képesek vagyunk. Jézus tudja azonban, hogy ők még nem képesek meghalni, értem, és ezért le kell, hogy leplezze őket. És a történetben annak vagyunk tanúi, hogy ez a három legkiválóbb tanítvány mennyire érzéketlen. Milyen lehetett a többi? Jézus szomorkodni kezd. Én úgy gondolom, hogy ez Jézus életében nem volt egy általános dolog, hogy ő szomorkodott. Vannak olyan emberek, akik mindig vidámak, mosolygósak, és azonnal föltűnik a környezetüknek az, hogyha esetleg lekonyul a szájuk széle. Én szerintem Jézus is olyan volt, akinek mindig békessége volt. De most itt azt olvassuk, hogy elkezdett gyötrődni és szomorkodni, magyarán a tanítványoknak már ebből a jelből kellett volna látniuk, hogy itt valami készül. Itt valami nem úgy van, ahogy szokott lenni. De Jézus nem hagyta csak erre ezt a dolgot, hogy majd észreveszik, hogy én szomorkodom. Hanem azt olvassuk, hogy beszélt nekik, és megosztja velük az ő gyötrődését a szavaival is. Jézus nagyon egyértelművé teszi azt, hogy most itt mi zajlik. Mi van az én szívembe, lelkembe? Mitől szenvedek? Jézus javasolja nekik, hogy a saját érdeketekben ti is kezdjetek el imádkozni, könyörögni. És valahányszor Jézus odatér hozzájuk, mit lát? Azt látja, hogy ezek a tanítványok alszanak elnehezült szemmel. Gondolják végig a testvérek, hogy ott van Jézus az Atya színe előtt, zajlik egy óriási tusa az ő szívében, hogy megy önként arra, amire adta magát, de ártatlanul, készül a halálba, ami az ő nem volna az ő része, de meg kell, hogy történjen. És amikor próbálna ott a tanítványai közül a legjobbakkal valahogyan együtt lenni ebben a óriási krízisben, akkor mit lát? Azt, hogy ezek szuszognak, alszanak. Ezek a tanítványok nem veszik föl a fordulatot. Ezek lemaradtak tőlem. Testvérek, Jézus szenvedésének oka ez is, hogy nem csak egyedül van, hanem látszólag az ő 3 éves munkája romokban összedől. Hát 3 éven keresztül nem azt tanított ezeknek a tanítványoknak, hogy szeressék az Urat, szeressék egymást, hogy figyeljenek egymásra. Hát Jézus nem ezt tette közöttük 3 évig. Olyan nagy szeretettel volt mindig feléjük. Irgalmasan védte őket, nevelte őket, tanította őket. Amikor kétségbe estek, akkor hozzájuk ment, megerősítette, megvigasztalta őket. És most, amikor annak volna az ideje, hogy talán valamit arasson abból a vetésből, akkor nem kap semmit. Akkor úgy tűnik, hogy ez az egész értelmetlen volt, mert a tanítványok nem látják, észre se veszik Jézuson a szenvedést. Amikor Jézus beszél hozzájuk, akkor nem hallják azt, amit Jézus mond. Úgy tűnik, hogy a tanítványok még mindig nem hallgatnak rá, és még mindig nem bíznak benne. Testvérek, Jézus szenvedés történeteinek ez a kezdete. Ahogyan mondtam, Máté föltár előttünk egy horizontális, meg egy vertikális irányt, amelyek okok, méghozzá az Úr Jézus Krisztus szenvedésének az okait adják. Érdemes megnéznünk, hogy mit tesz Jézus ebben a helyzetben. Tanulságos, amit Jézus tesz, már utaltam erre, Jézus imádkozik. Egyfelől úgy imádkozik, hogy az atyát arra kéri, hogy ha mégis lehetséges volna, hogy valamilyen más módon engesztelje őt meg, ne pedig a halálnak az útján és a halálnak a módján, akkor tegye ezt lehetővé. Ez mutatja az Úr Jézus Krisztus gyötrődésének a mélységét. Azt olvassuk róla, hogy mindig engedelmes volt az atyának. Soha nem vitatkozott Jézus a mennyei atyával. Soha nem kérte arra, hogy legyen máshogy, mint ahogy az atya ezt eldöntötte, ahogy elrendelte. Most mégis az ő gyötrődésének a mélységét mutatja az, hogy így mondom, de nem jó szó ez, hogy mintha alkudozni kezdene az atyával. Nem lehetne máshogy? Nem volna lehetséges, hogy elmúljon tőlem ez a pohár, ez a szenvedés? Azonban mivel ez nem lehetséges, és ezt maga Jézus is tudja, azt mondja, legyen meg a te akaratod. Legyen meg az, és legyen az, amit te elhatároztál. Akkor végigjárom ezt az utat. Tudják a testvérek velem együtt, hogy milyen nehéz ezt kimondani Isten felé, hogy legyen meg a te akaratod. Könnyedén szoktuk a mi atyánkba mondani. De egyébként, amikor az ember szenved, amikor gyötrődik, akkor roppan nehéz ide eljutni. Hogy azt mondjuk az Úr előtt őszintén, tiszta szívvel, legyen meg a te akaratod. Mert mi olyanok vagyunk, hogy mi küzdünk végtelenül, köröm szakadtunk igazért, hogy mégse úgy legyen, hogy elmúljon a pohár, hogy valahogy máshogy legyen. Jézus azonban példát ad nekünk, és azt mondja az atya előtt imádságban, legyen meg a te akaratod, és ez beszél az ő hűségéről. Azt mondja, nem írom én személyesen fölül a te tervedet, én hű maradok. Ha a szenvedések, ha a halál útján kell hűnek maradni, akkor azon az úton maradok hűséges te hozzád. Jézus haláltól való félelme, az atyával való beszélgetése erről a témáról, testvérek, nem gyengeség, és semmiképpen nem bűn. Akkor lenne gyengeség, és akkor válna bűnné, ha Jézus azt mondaná az atyának, atyám, mégsem vállalom ezt az utat. Vagy azt mondaná, nem akarom, nem bírom ki, és én ezt nem csinálom tovább. De Jézus nem ezt teszi, hanem belesimul végül az atya akaratába. Testvérek, ez az, amit Jézus a tanítványoknak is tanácsol. Azt mondja nekik, hogy könyörögjetek. Miért? Azért, mert van egy aranyszabály. A lélek kész, de a test erőtlen. Ez a mondat általánosan igaz. Tehát nem Jézusra vonatkozik pusztán, nem csak a tanítványokra vonatkozik, hanem minden időben vonatkozik talán Isten gyermekeire, akik lelkileg sokkal hamarabb eljutnak elhatározásokra, felismerésekre, döntésekre, mint ahogyan testileg azokra odaszánnák magukat. Mindannyiunkat jellemez ez. Tudjuk, hogy az igazság Isten, tudjuk, hogy az út, amin járni kell, az a keskeny út. Lelkileg gyorsan megszületnek bennünk döntések, hogy igen, ezt fogom járni, hűséges leszek. Csak amikor testileg oda kerülünk, hogy megpróbáltatunk, akkor kiderül az, hogy testileg erőtlenek vagyunk. Milyen dolgokat mondott Péter ott nem sokkal ezelőtt Jézusnak? Ez a mindegyik elhagy téged, én akkor is hűséges maradok. Én kész vagyok, érted, meghalni. A lélek kész volt. Jézus nem mondta azt, hogy Péter, hát nem oltotta le Pétert. Csak megmondta neki, hogy a test erőtlen, Péter. Nem azt mondta Jézus, hogy nem jó dolog ez, hogy te lelkileg kész vagy erre, hogy te lelkileg többre tartod magadat, mint a többiek. Jézus most figyelmezteti őket. Lélekben könnyű meghozni egy döntést, könnyebb, mint ahogyan ezt valóságosan aztán megéljük, meg végrehajtjuk. Ezért imádkozni kell. Imádkozni kell. Mit jelent ez? Az Úrra kell tekinteni. A testi gyötrődések és szenvedések idején is. Talán ismernik itt a testvérek Banyan János, hát így magyarul, könyvét, a Zarándok útja című könyvet. Ez egy kis regény, ami megpróbálja valahogy leírni játékos formában azt, ilyen általánosan érthető formában azt, hogy milyen is a hívő élet itt a Földön. Vannak főszereplők benne, akiknek beszédes neve van, és ez a regény végül ott fejeződik be, hogy a főszereplő, akinek az a neve, hogy Vándor, elérkezik a halál folyójához. És amikor belelép ebbe a folyóba, akkor nagyon megretten, mert ez a folyót kavarok körülötte, mélynek tűnik, amin ő nem fog tudni átmenni, és rendkívül nagy félelem tölti el. És akkor azt mondja neki a barátja, azt hiszem, hogy Bátor ez a neve, hogy nézél a túloldalra. Ne a folyót nézd, ne magad köré nézzél, hanem nézzél oda a túloldalra. Oda tekintsél. Így erősíti meg az ő barátját, hogy át tudjon kelni a halál folyóján. Nagyon szépen leírja ez a Banyan János azt, amit a Biblia nekünk tanít. Hát azt mondja nekünk a Biblia, hogy nézzünk fel Jézusra, a mi hitünknek a szerzőjére és bevégzőjére. És a szenvedő embernek különösképpen is erre van szüksége, hogy a szenvedésekről fölemelje a tekintetét, és föltekintsen Jézusra, győztesre. Ez az, ami által nekünk van mégis átmenetelünk a szenvedésekben és a szenvedéseken. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy minden testi gyengeségünkben, halálfélelmeinkben csak az Úr Jézus Krisztus tud nekünk segíteni. Ő tanított meg bennünket arra, hogy hova kell néznünk. És ő azért nem mondott nemet, és azért nem fordított hátat az Atya tervének, mert föltekintett az Atyára. És ez az, amit nekünk is meg lehet és meg kell tennünk, és ez az, amit Jézus a tanítványainak mond, nézzetek föl ti is az Atyára. Itt az ideje. Mert nem lesz elég az erőtök, mert el fog rajtatok hatalmasodni a pánik, a félelem. És mennyire igaza van Jézusnak? Tessék megnézni, hogy amikor megjön Júdás a főpapi sereggel, ezekkel az emberekkel ott, akkor mit csinálnak a tanítványok? Először próbálnának ott ügyetlenül hadakozni, aztán gyorsan kiderül, hogy ennek nincs sok értelme, és főt vesztve menekülnek. Van, amelyik még a ruháját is otthagyja, úgy menekül el. nem voltak fölvértezve arra nézve, hogy hova kell nézni, mit kell tenni. Magukat még nem jól ismerték. Testvérek, azt gondolom, hogy tanulnunk kell a szenvedés történetből. Tanulnunk kell azt, hogy Isten által van egy elrendelt útunk itt a Földön, amiben benne vannak a szenvedések is, amelyek által Isten megpróbál bennünket, megtanít bennünket, és a végén ott van a halálnak is az elszenvedése majd, amikor egyedül leszünk, és a leginkább meg fogunk próbáltatni. Meg fog próbáltatni a mi hitünk, meg fog próbáltatni az, hogy amit hittünk, abba tudunk-e járni. Könnyű természetesen vagy nem természetesen a halálról egészen addig beszélni, amíg ki nem derül, hogy na most én léptem hozzá egy lépéssel közelebb. Mégsem kell megrettennünk, mert a hiszünk, és a mi hitünk valódi és igaz, akkor föltekintünk Jézusra, és mit látunk? Látjuk az ő győzelmét. És ez meg kell, hogy erősítsen bennünket. Nem lesz kisebb a szenvedés, de lesz benne megmaradás. Nem lesz elfutás, nem lesz összetörés, hanem lesz benne megállás, ahogyan az Úr Jézus Krisztus is megállott. Azt gondolom, hogy a szenvedés a mi világunkban igencsak relativizálódott. Ennek egyik oka az, hogy a szenvedés és a halál nagyon hétköznapivá vált. Hétköznapivá vált. Megdöbbenek mindig, amikor a híreket nézzük, hallgatjuk, látjuk, és azt látjuk, hogy a háborúban az emberek telefonnal filmezgetnek. Megdöbbentő, hogy a szenvedés, a pusztítás mennyire hétköznapivá válik. Filmezzük, hogy hogyan lövik a másikat le. Ilyenné válik, hétköznapivá lett. Fölnő egy fiatal generáció, aki 100 milliószor hal meg a játékokban, még fölcseperedik, és neki a halál nem sokat mond, mert mindig van egy új élet, mindig van egy új sík, ahova átléphetek, teljesen relativizálódik előttük az, hogy mit jelent az, hogy halál. Mit jelent az, hogy szenvedés. A modern világ emellett megtanulta a szenvedésnek, a fájdalomnak a csillapítását. Úgy kapkodjuk a fájdalom csillapítókat, testvérek, mint a cseresznyét nyáron a fáról, vagy tavasszal, mert megszoktuk, hogy a fájdalmat, a szenvedést lehet csillapítani. Milyen is valami fáj, milyen is valamitől szenvedni kell, már nyúlunk is, már nem kell hozzá recept se. Lehet kapni a fájdalom csillapítót. Lehet szedni az altatót, elmenekülni a fájdalmak, a szenvedések elől az alvásba. Nehezen tudjuk megérteni az Úr Jézus Krisztus szenvedését. Talán bajba vagyunk így nagy héten is, hogy hogy is volt ez az ő szenvedése. Arra kérem a testvéreket, hogy legyünk, maradjunk csendbe ezen a héten, és egy picit próbáljuk meg mindazt, amit hallunk, úgy átgondolni és a magunkévá tenni. Nem csak úgy, hogy ezt már annyiszor hallottuk, hanem egy kicsit tényleg mélyebben a magunkévá tenni. Nézzünk fel a mi Urunkra, az Úr Jézus Krisztusra, aki szenvedéseiben megdicsőült. Hogyan dicsőült meg a szenvedésében? Úgy, hogy hű maradt, és nem hátrált meg. Nézzünk föl a mi Urunk Jézus Krisztusra, aki szenvedéseiben is tanított bennünket. Tanított bennünket arra, hogy amikor mi szenvedünk, hová kell menekülnünk, és mi az egyetlen egy lehetőségünk, honnan jöhet nekünk segítség. Nézzünk fel Jézusra, aki szenvedéseiben szembesített bennünket, hogy mi ne legyünk érzéketlenek. Hadd zárjam be ezzel ezt a mai ige magyarázatot, hogy sokszor nem csak a mi Urunk ügyével kapcsolatosan vagyunk érzéketlenek, hanem sokszor egymás szenvedésével is érzéketlenekké tudunk válni. Szenvedély valaki közöttetek, imádkozzék. Imádkozzanak vele a többiek is. Engedjük. közelengedjük magunkhoz azokat, akik esetleg jönnének a szenvedésünkben segítségünkre lenni. Sokszor eltitkoljuk a szenvedésünket. Máskor mi történik? Mondjuk, és senki nem reagál rá. Vizsgáljuk meg a szívünket, lelkünket, testvérek, a szenvedést nem kell elrejteni, mert ha együtt vagyunk, az Úr Jézus is erre vágyott azon az estén, hogy vele együtt imádkozzanak a többiek, ahogy nyilvánvalóan könnyebb, most idézőjelbe teszem ezt, hogy könnyebb lett volna. Nem kell érzéketlenné lennünk akkor, amikor a másikat szenvedni látjuk. Vizsgáljuk meg a szívünket, hogy hányszor tesszük meg azt, hogy jó, hát imádkozom érted. Tényleg szenvedéllyel tudunk egymásért imádkozni? Vagy csak egy olyan dolog ez, hogy hát elmorzsolunk valamit Isten előtt, hogy hát könyörülj meg rajta. Együtt szenvedni a másikkal. Jóbról azt olvassuk, hogy elmentek hozzá a barátai, ott voltak vele, és a kezdetben semmit nem csináltak, csak ott együtt ücsörögtek. Úgy osztoztak Jobbnak a szenvedésében. Némelyek azt mondják, ez volt a legjobb dolog, amit ott tettek Jobb körül, mert amikor megszólaltak, onnantól kezdve már az nem segítség volt Jobbnak. De tanulságos. Sokszor talán ez is elég. Kifejezi azt, hogy fontos nekem, hogy melletted legyek a szenvedésedben. De tanuljunk meg, testvérek, ha kell a belső szobánkba könyörögni egymásért, könyörögni a szenvedőkért, azért, hogy meg tudjanak állni hűséggel a szenvedésükben. Nem biztos, hogy a gyógyulásukért kell mindig könyörögni. A legfontosabb, amiért könyörögni kell, hogy az Úr Jézus Krisztushoz hasonlóan, ha hitben járnak, meg tudjanak állni. Hogy el ne szakítsa őket fájdalom, kétségeskedés, a haláltól való félelem az Úr Jézus Krisztustól, hanem végig rá tudjanak nézni, és legyen javukra az, amin keresztül mennek. Isten segítsen ebben bennünket, és óvjon meg attól, hogy érzéketlen lelki emberek legyünk. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy tanítasz bennünket ezen a mai estén, és emlékeztetsz, fegyelmezel a jóra, és arra vezetsz, amire nem csak nekünk, hanem minden lelki testvérünknek szüksége van. Köszönjük, hogy fölemeled a mi tekintetünket ezen a mai estén önmagadra, és megmutatod a te szenvedésedben azt, ami a legfontosabb, hogy hova kell nekünk tekintenünk minden időben. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket nem csak szenvedésedre, hanem győzelmedre is, megdicsőülésedre. Kérünk téged, emlékezzél meg rólunk is. Jöjj hozzánk, ébrezgess bennünket, és könyörülj meg rajtunk, hogy készek legyünk a te ügyedért, éretted, lelki testvéreinkért minden szenvedést vállalni. Tisztogassál meg bennünket minden érzéketlenségünktől és érzéketlenségünkből, és adjad, Urunk, hogy egymásnak hadd legyünk gyámolaivá, bátorítóivá. Kérünk most téged azokért, akik talán éppen a szenvedésük miatt nem tudnak itt lenni közöttünk. Emlékezzél meg róluk, és hogyha ők hisznek te benned, erősítsd őket szenvedésükben is, hogy rád tudjanak tekinteni. Téged lássanak, mint győztest maguk előtt, és úgy tudjanak engedelmes szívvel hűek maradni te hozzád. Kérünk azokért is, akik azért szenvednek, hogy végre hozzád hajoljon a szívük. Emlékezzél meg róluk is, és a te szereteteddel szabadíts meg őket az örök életre. És taníts bennünket, Urunk, sokkal jobban megbecsülni azokat a jó és szép időket, amelyeket szenvedés nélkül tölthetünk el ebben a világban. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan természetesnek vesszük ezt, sőt, mi több jussunknak véljük ezt. Kérünk, Urunk, taníts meg bennünket a szüntelen való hálaadásra, mindazért a jóért, amit nekünk adsz e földi életben. Emlékezzél meg rólunk ezen a héten, hogy előtted tudjunk elcsendesedni, és megvizsgáljuk a mi életünket, megvizsgáljuk a mi szívünknek, lelkünknek állapotát ott a te jelenlétedben, a te igédnek fényénél. Köszönjük, hogy kész vagy bennünket megtisztítani, köszönjük, hogy kész vagy nekünk megbocsájtani, mert hű és igaz vagy te, hogyha megvalljuk előtted bűneinket, akkor te megbocsájtod a mi bűneinket. Áldunk és magasztalunk téged ezért. Amen. Imádkozzunk most közösen is fennhangon, úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Így legyen. Amen.